1000 új munkahelyet teremt a japán Takata Miskolcon, Orbán Viktor szerint a térség újra ipari-gazdasági központ lesz. Előzetes letartóztatásba helyezték Simon Gábort, az MSZP egykori második embere tagad. Sikeresnek ítéli kampányát Bárdos Gyula, a felvidéki magyarok örülnek, hogy van magyar államfőjelölt Szlovákiában. A híradót látják, jó estét kívánok! Miskolc újra ipari és gazdasági központja lesz Magyarországnak, mondta Orbán Viktor a Borsodi megyeszékhelyen, a japán Takata cég új üzemének alapkőletételén. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egykor virágzó iparváros a rendszerváltozás egyik nagy vesztese volt. A beruházás azonban új fejezetet nyit az itt élők életében. Az elsősorban légzsákokat gyártó vállalat mintegy 1000 embernek fog munkát adni.
Így néz majd ki a japán Takata cégcsoport legújabb, Magyarországon épülő gyára. A Miskolcra tervezett üzemben még az idén 1000 új munkahely jön létre. A világ vezető automárkái számára gyártanak majd itt biztonsági öveket, légzsákokat. A kecskeméti Mercedes gyár 2 évvel ezelőtti átadása óta ez a legnagyobb zöldmezős beruházás az országban. A japán vállalatcsoport a kedvező feltételek és a jól képzett szakemberek miatt döntött a Borsodi megyeszékhely mellett. Első magyarországi gyárunk megépítése az ország iránti bizalomjele. Bízunk az itt élők tudásában. Abban, hogy együtt jobb termékeket állíthatunk elő, és az itt készülő biztonsági rendszereinkkel csökkenthetjük a halálos közúti balesetek magas számát, mondta a vállalat elnök vezérigazgatója. A diósgyőri acélművekben a 60-as években volt olyan év, amikor 3 millió tonna acél készült. Akkoriban csak itt 20 000-en dolgoztak. Ma már alig van nehézipari termelés a környéken, a gyárak nagy része lerobbant, a munkanélküliség pedig még mindig az országos átlag felett van. Még úgy is, hogy 4 év alatt harmadával csökkent a városban az álláskeresők száma, mondja a település polgármestere.
Miskolc megvalósította az áttörést a válságrégió szerepből.
Kriza Ákos szerint a rendszerváltás veszteséből Miskolc az egyik legdinamikusabban fejlődő város lett. Az új beruházásnak köszönhetően pedig tovább csökkenhet a munkanélküliek száma.
Miskolc újra ipari és gazdasági központja lesz Magyarországnak.
Az év legnagyobb és legértékesebb beruházásának nevezte a miniszterelnök az új gyárat. Orbán Viktor egyúttal emlékeztetett, sikeres és jó döntés volt a kormány részéről a járműipar támogatása, amelynek árbevétele az utóbbi 2 évben meghaladta az 5000 milliárd forintot. Az iparákban itthon 700-nál is több cég működik, 115 000 magyar család megélhetését biztosítva ezzel.
Magyarországon egy új ipari forradalom kezd kibontakozni. Ez az új ipar, amit most építünk, ez már nem csak összeszerelő üzemek hálózatát jelenti, mint a 90-es évek elején, hanem innováción alapuló és magas hozzáadott értékű termelést is.
A Takata a világ 20 országában mintegy 36 000 embert foglalkoztat. A vállalatcsoport új miskolci üzeme 20 milliárd forintból épül. A gyártás ősszel indulhat el.
Januárban tovább javult a magyar gazdaság külkereskedelmi mérlege. Az export 188 millió euróval volt nagyobb az importnál, áll a statisztikai hivatal jelentésében. Euróban számolva 2,8%-kal bővült a kivitel a tavaly januárihoz képest, míg a behozatal lényegében változatlan maradt. Erőteljesen 6,1%-kal nőtt az ipari termelés volumene is. Januárban az egy évvel korábbihoz képest és 3,1%-kal teljesítette túl az előző havit. Derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A bővüléshez a legnagyobb mértékben a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó beszállítói ágazatok járultak hozzá. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 5%-kal nőtt, a hazai és a külpiaci eladások kedvező alakulása miatt. A Fidesz szerint reményteli év az ideje a vállalkozásoknak. Puskás Imre országgyűlési képviselő azt mondta, az adatok alapján joggal feltételezhető, hogy 2014-ben jelentős gazdasági növekedés lesz Magyarországon, ami a foglalkoztatás komoly bővülését hozza majd. Szerinte ezt a folyamatot csak az törheti meg, ha visszatérhetnek a kormányzásba azok, akik 2010 előtt egy szélsőséges gazdaságpolitikával tönkretették Magyarországot. A Magyar Liberális Párt szerint a reményen kívül más valóban nem maradt a hazai kis és közepes vállalkozásoknak, hiszen amit ellenük el lehetett követni, azt a Fidesz elkövette, reagált a párt Puskás Imre szavaira. A béke és a szabadság nem a természet ajándéka, ezekért az értékekért minden nap meg kell küzdenünk, mondta a köztársasági elnök. Áder János Magyarország NATO csatlakozásának 15. évfordulóján a pápai honvédségi repülőtéren arról beszélt, 25 évvel ezelőtt a magyarok közösen, szabad akaratukból hozták a világ tudtára, hogy szabadságban, demokráciában akarnak élni.
Közösen mondtunk nemet az évtizedeken át ránk kényszerített diktatúrára, és közösen mondtunk igent arra, hogy nemzetünk jövőjét az európai polgári demokráciák családjában látjuk. Az akkor kimondott igen hozzájárult ahhoz, hogy véget érjen a háborús szembenállás, és elkezdődjön Európa békés újraegyesítése.
Az Európai Unió most induló Erasmus Plus programja befektetés a közös jövőbe, mondta az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán hozzátette, az oktatást fejlesztő képzés a következő 7 évben több mint 125 ezer intézményt és több mint 4 millió fiatal nemzetközi tapasztalat szerzését támogatja Európa szerte. Balogh Zoltán kiemelte, idén a program biztosította magyar források 11%-kal nőnek. A cél pedig az, hogy minden magyar fiatalnak egyenlő esélye legyen a külföldi tapasztalatszerzéshez, és a nemzetközi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakképzést kapjanak. Akár 12 év börtönt is kaphat Simon Gábor. Az MSZP egykori második emberét a bíróság délelőtt 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. A volt szocialista politikust adócsalással, magánokirat hamisítással, valamint felbújtóként elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. Simon Gábor továbbra is tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.
Simon Gábor megtörtnek tűnt, amikor a bíróság udvarán kiszállították a rendőrautóból. Az MSZP volt elnök helyettesét jól láthatóan megviselték az őrizetben töltött napok. A volt politikust megbilincselve vezetőszáron kísérték a nyomozási bíró elé. Simon Gábor baseball sapkában, lehajtott fejjel, de rezzenéstelen arccal lépett a tárgyalóterembe. A központi nyomozó főügyészség azért kérte a bíróságtól Simon Gábor letartóztatását, mert az MSZP volt elnök helyettese ellen már fél tucat bűncselekmény miatt folyik eljárás.
Simon Gábort a központi nyomozó főügyészség összesen 6 bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és indítványunk szerint az előzetes letartóztatás különös okai nem egy-egy bűncselekmény tekintetében, hanem összességében állnak fenn.
A több mint másfél órán át tartó meghallgatás után Simon Gábort a bíróság földszinti előállító helyiségébe vitték a rendőrök. Itt kellett megvárnia, amíg a nyomozási bíró meghozza a döntését. Ügyvédje, Nagy István, ekkor mondta azt, hogy az ügyészség nem győzte meg Simon Gábor bűnösségéről.
A rendelkezésre bocsájtott ügyészségi iratok egyébként nem támasztják alá, hogy közökirat hamisítást is elkövetett volna.
A bíróságot meggyőzte az ügyészség. A nyomozási bíró az ügyész indítványával egyezően elrendelte Simon Gábor előzetes letartóztatását.
A bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben az alapos gyanú fennáll. Végzését 3 ok támasztja alá, egyrészt a szökés elrejtőzés veszélye, másrészt a bizonyítási eljárás meghiúsításának a veszélye, harmadrészt pedig a bűnismétlés veszélye.
Az előzetes letartóztatás egyelőre 30 napra szól. Amennyiben a kényszerintézkedés feltételei továbbra is fennállnak, az ügyészség kérheti a meghosszabbítását. A volt politikus akár 12 év börtönt is kaphat. Előzetesben legfeljebb 3 évet tölthet. Simon Gábor fellebbezett a letartóztatásáról szóló döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatája. Ezért a bíróságról a készenléti rendőrség munkatársai azonnal átviszik a börtönbe, ahol megkezdi az előzetes letartóztatásának letöltését. A híradót Víg András tudósította.
A Fidesz-KDNP felháborítónak tartja, hogy a baloldal vezetői, Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc továbbra is titkolóznak, és nem segítik a hatóságok munkáját Simon Gábor ügyében. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, miután tudni lehet, Simon Gábor eltitkolt pénze 2008-ban keletkezett, világossá vált, hogy hazugság az az állítás, amely szerint a pénz nem Simon Gábor politikai életéhez kötődik.
Egyre erősebb a gyanunk tehát, hogy itt egy példátlan bűncselekmény sorozatról van szó. Egyre erősebb a gyanú, hogy nem magányos elkövetővel állunk szemben. Egyre erősebb a gyanú, hogy a hamisított útlevéllel rejtegetett, vagyonkezelt pénz eredete nem csak Simon Gáborhoz köthető, egyre erősebb a gyanú, hogy az a baloldal pénze.
Az MSZP nem büszke Simon Gáborra, jelentette ki Mesterházi Attila Tatabányán. A szocialisták elnöke úgy fogalmazott, idézem, csak nem képzelik, hogy örömmel és egy várrándítással idézem el magamban ezeket a dolgokat. A baloldali összefogás miniszterelnök jelöltje azt mondta, az MSZP bízik abban, hogy az ügyészség alaposan kivizsgálja a Simon ügyet, mivel a pártnak is az az érdeke, hogy kiderüljön az igazság. Mesterházi Attila hozzátette, Simon Gábor minden tisztségéről lemondott, ezért az MSZP-nek nincs több eszköze a helyzet tisztázására. A Fidesz abban bízik, hogy Tatabányán Mesterházi Attila felhagy a színjátékkal, és őszintén elmondja, amit tud a Simon Gábor által őrizgetett pénzről, arról, hogy ez a baloldal pénze-e, mondta a párt Komárom-Esztergom megyei politikusa. Hidas János úgy fogalmazott, Mesterházi Attila eddigi jobb keze már előzetes letartóztatásban van. A szocialisták elnöke mégis úgy tesz, mintha ebben semmi különös nem lenne. Cuslág János a TV2 Mokka című műsorában beszélt egykori szocialista pártársa Simon Gábor ügyéről is. Az MSZP volt elnökhelyettesének Ausztriában tárolt, csak nem 4 milliárd forintnak megfelelő vagyonával kapcsolatban azt mondta, egy egyszemélyes akció keretében senki számlájára nem kerülhet ekkora összeg.
Ha komolyan végig gondoljuk, biztos, hogy egy olyan bonyolultabb, több szereplős, valamilyen fajta gazdasági vagy politikai pénzszerzési akció lehet, aminek azért az eredmény, hogy Simon Gábor számláján jelentősebb pénz szerepel.
Hát
azt,
igen.
Azt felfog, nem tudom egyébként, hogy valakinek hogy ütten eszébe, hogy Ausztriában bankszámlán tartson pénzt, de hát nyilván ezt neki kell végig gondolnia, hogy ez mennyire volt bölcs és helyes dolog.
A Jobbik meghosszabbítaná a kilakoltatási moratóriumot. Zé Kárpát Dániel frakcióvezető helyettes azt mondta, a kilakoltatások felfüggesztése addig tartana, amíg az országgyűlés meg nem oldja a devizahitelesek problémáit. A politikus hozzátette, részleges végrehajtási moratóriumot is bevezetnének, a kilakoltatási moratórium pedig nem vonatkozna mindenkire.
Bűnözőket, önkényes lakásfoglalókat nem kívánunk így módon támogatni. Rájuk nyilván nem vonatkozna az, amit gondolunk, de az összes jogkövető magyar állampolgára, devizahitelkárosultakra, banki károsultakra egyértelműen ki kell terjeszteni a kilakoltatási moratóriumot.
Sikeresnek és eredményesnek ítéli kampányát Bárdos Gyula. Szlovákia első magyar államfő jelöltje rengeteg településen járt kampány körútja során, és azt mondja, mindenhol lelkesedéssel és várakozással fogadták a polgárok. A köztársasági elnök jelölt szerint a második fordulóba jutáshoz több mint 10%-ot kellene elérnie a hétvégi választásokon, azonban már az 5% feletti szereplés is jelzésértékű lehet, a magyar közösség erejét bizonyítaná Szlovákiában. Örülnek a felvidéki magyarok, hogy magyar jelöltre is lehet szavazni a március 15-i szlovákiai államfőválasztáson. Bárdos Gyula személyének köszönhetően a kampányban olyan témák is terítékre kerültek, amelyeket a szlovák többség előszeretettel söpör a szőnyeg alá, ez pedig a politológusok szerint mozgósíthatja a szlovákiai magyar választókat.
Anyanyelvünket, magyar kultúránkat, hagyományainkat ápolva át tudjuk adni azt az örökséget, amely nélkül elképzelhetetlen az, hogy a szülőföldünkön magyarként megmaradjunk.
Bárdos Gyula Szlovákia első magyar államfőjelöltjeként indul a választáson. Jelölését többségében jó döntésnek tartják a felvidéki magyarok.
Első dolgom reggel a szavazóhelyiségbe fog vezetni, és örülök neki, hogy végre a felvidéki magyarságnak is van egy államfőjelöltje.
A felmérések szerint viszonylag magas 50% körüli részvételi arányra lehet számítani a köztársasági elnökválasztás első fordulójában.
Nagyon sokan azt nyilatkozták nekem, vagy azt mondták el nekem, amikor rákérdeztem, hogy ha nem lett volna magyar nemzetiségű jelölt, akkor nem mentek volna el választani, ugyanis a többi 13 szlovák nemzetiségű jelöltben egyiküknél sem látják azt, hogy a mi érdekeinket, illetve Dél-Szlovákia érdekeit képviselnék.
A politológus szerint az idei kampányban kényes témák is terítékre kerültek. A szlovák média jobban figyelt a kisebbségi ügyekre, amelyeket gyakran éppen Bárdos Gyula hozott elő.
Ez bekapcsolódott a szlovák közbeszédbe, és hát megfelelő érzékenységgel tudta ezt mindez ideig szóba hozni, tehát a szlovák közvélemény előtt nem tűnt valamiféle olyan botrányos provokációnak, aminek kapcsán valamiféle nagy nagyon erőteljes negatív visszhangra talált volna.
Szlovákiában szombaton tartják a köztársasági elnökválasztás első fordulóját. A szavazásra jogosultak reggel 7 és este 10 óra között járulhatnak az urnákhoz.
A lurkóházak fenntartása fontos feladat, hiszen a hitük mellett a magyarságukat is megtartják az itt nevelkedő gyermekek, mondta Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár óbecsém. Az államtitkár és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a helyi lurkóház látogatása után abban állapodtak meg, hogy bővíteni kell a Vajdaságban az ilyen gyermek és nevelő otthonok hálózatát. A két politikus egyetértett abban, hogy a vajdasági magyarok szülőföldjükön való boldogulásának erősítéséhez szükséges, a kisebbségi magyar párt szerbiai választásokon való jó szereplése, csak úgy, mint az, hogy Magyarországon április 6-a után a nemzeti kormány folytathassa megkezdett munkáját.
Nagyobb létszámba vegyenek részt a választásokon, és nézzék meg, figyeljék is meg, és úgy döntsenek az alapján, hogy honnan számíthatnak segítséget, kitől kaphatnak segítséget, hol van az az erő, amelyik valóban képviselni tudja itt Vajdaságon belül, Szerbián belül, és az anyaországon belül is az itt élő magyarokat.
Várhatóan átlépi az 5%-os bejutási küszöböt az RMDS a májusi európai parlamenti választásokon, terült ki egy friss felmérésből. Ez szerint az RMDS az érvényes voksok 5,1%-át kaphatja meg, amivel a Romániának járó 32 EP mandátum közül akár kettőt is megszerezhet. A felmérésből biztosnak látszik, hogy a kormányon lévő szociáldemokraták nyerik meg az EP választást Romániában. Határozottan visszautasítja az Erdélyi Magyar Néppárt a központi román sajtó azon próbálkozásait, hogy szélsőségesnek állítsák be a Székely Szabadságnapi rendezvénysorozatot, közölte a párt országos választmányának elnöke. Zakariás Zalán szerint a csendőrség is megerősítette, hogy egy pár perces dulakodáson kívül nem történt más incidens. A párt ugyanakkor az RMDS-t is színvallásra szólította fel. Toró T. Tibor pártelnök szerint március 15-ig várják, hogy a szövetség hozza nyilvánosságra autonómia tervezetének szövegét, és azt, hogy kikből áll az ezen dolgozó szakértői bizottság. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a néppárt saját tervezetet dolgoz majd ki. Semmi köze nincs az Európai Uniónak ahhoz, hogy Magyarországon milyen fák nőnek, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kiirtaná a magyar tájhoz évszázadok óta hozzátartozó akácfákat. A tárcavezető emlékeztetett, az akác adja a hazai erdőterületek 25%-át, a Magyarországon termelt méz fele akácerdőből származik, és az ágazat 80 ezer embernek ad megélhetést.
Szorgalmasan dolgoznak a méhek Jászapáti határában. Magyarországon jelenleg csak nem 1 100 000 méhcsalád. Évente átlagosan 25 ezer tonna mézet állít elő. Ennek több mint fele igen jó minőségű akácméz, ami az egészséghez nélkülözhetetlen vitaminokat, nyomelemeket tartalmaz. A méz alapanyagát adó fehér akác könnyen felkerülhet arra az uniós tiltólistára, amely a nem őshonos, gazdaságilag káros, visszaszorítandó állat és növényfajokat tartalmazza majd. Ez szakemberek szerint óriási károkat okozna az agrárgazdaságnak, hiszen az erdészetek nem telepíthetnének többé akácfákat, a meglévőket pedig ki kellene írtaniuk. Ez pedig csak nem 20 ezer méhészettel foglalkozó családi gazdálkodónak és őstermelőnek, valamint az általuk foglalkoztatott 80 ezer embernek jelentenek komoly problémát.
Nekünk magyar méhészeknek nagyon veszélyes, nagyon rossz, hiszen az egyik fő bevételi forrásunkat jelenti az akác, akácméz. Na most azt kell tudni az akácmézről, például, hogy nagyon jó, egészséges, kevés pollent tartalmaz. Az akác erdő környezetében más növények nem virágoznak egy időben, ezért egy teljesen tiszta, bioméznek mondható.
Elfogadhatatlan ez, hiszen... A vidékfejlesztési miniszter a múlt héten levelet írt az EU környezetvédelmi biztosának, amelyben azt kérte, hogy az akácot ne tegyék fel a fekete listára.
Semmi köze az Európai Uniónak ahhoz, hogy Magyarországon milyen fák nőnek. Egy olyan szabályozást erőltet az Unió, az Unió bizottsága, amely hasonlóan a görbe uborkához bele akar szólni abba, hogy milyen fákat milyen fák legyenek a magyar erdőkben, milyen fákat ültessünk, bele akar szólni olyan dolgokba, amelyekhez az uniónak semmi köze.
Brüsszelben megerősítették, hogy megkapták a magyar vidékfejlesztési miniszter levelét. A környezetvédelmi biztos szóvivője szerint Magyarországnak nem kell aggódni az akászfa miatt. Ez a lista ma még nem létezik, csak akkor készülhet el, ha a jogszabály tervezetet előbb a tagállamok és az Európai Parlament is elfogadta. A lista összeállítása ezt követően szakértők feladata lesz a tagállamok részvételével, mondta Joe Hannon, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosának szóvivője. A magyar agrártárca egyébként Hungarikummal nyilvánítaná az akácot, így is védve, hogy ne kerüljön fel az unió tiltó listájára.
Ezüstmedve díjjal jutalmazták a legújabb Magyarországról szóló imásfilmet Berlinben. A Nemzetközi Turisztikai Börzén díjat nyert alkotás olyan reklámokat hagyott maga mögött, mint Ausztria vagy Baden-Württemberg kisfilmje. Turisztikai szakértők szerint fontos, hogy Magyarország új arcát mutassa a külföldieknek.
Inspiráló városok, varázslatos fürdők, cipósleves és más híres magyar találmányok, ezzel hódít az új Magyarországról szóló imásfilm. Think Hungary. More than expected. Magyarország több, mint amit várnál, ez a kisfilm mottója. A rövid reklám tavaly ősszel készült el, a nemzetközi zsűrit pedig már meg is győzte. Ezüstmedve díjjal jutalmazták Berlinben, az egyik legrangosabb nemzetközi turisztikai börzén.
Ez nem komputergenerált animáció, hanem itt konkrétan ketté vágtuk ezeket a termékeket.
Az alkotók emellett víz alatti kamerákkal és robotrepülőgépekről készített felvételekkel adták át az ország hangulatát. A cél az volt, hogy kitörjenek a korábbi imásfilm sablonokból.
Mindenhol az van, hogy ilyen gyönyörű képeket, képeslapokat mutogatnak az országokra, és azt mondják a végén, hogy gyertek ide. Mi embereket, tekinteteket, hangulatokat akartunk bemutatni, olyan apró részleteket, amiket mi magyarok ismerünk. Tudjuk, hogy ez itt van, és Magyarország igazából ebből áll, és ezzel csábítjuk ide a külföldi látogatókat.
Beautiful, tasty, lovely.
Gyönyörű, ízletes és szeretnivaló.
Beautiful, it's a lot of history.
Gyönyörű, rengeteg történelem és kedves emberek, ezért szeretik Magyarországot leginkább a külföldiek. Ez pedig az eredményeken is meglátszik. Tavaly ugyanis rekordévet zárt a turizmus, csak nem 9 millió vendég fordult meg az országban. A Magyar Turizmus ZRT idén új reklámstratégiával készül, márkaként mutatnák be az országot, hogy újabb rekordot dönthessenek.
Ez a központi üzenet, ez minél hatékonyabban kerüljön közvetítésre, akkor van arra lehetőség, hogy ez nagyon pozitív hatással legyen a beutazó turizmusba, és nem csak a beutazó turizmusra számszerűleg, hanem arra is, hogy a bevételek ennek alapján növekedni tudjanak.
A magyar alkotás Baden-Württemberg és Ausztria kisfilmjét is maga mögé utasította. Az első díjat egy német légitársaság spotja kapta.
A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik, fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!